Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a gyógyteákról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
A keleti irodalom, mint az agy fényesítőjét, tehát egy gondolkodás serkentő, élénkítő szert használják a ginkóval kapcsolatban. Itt a memória hely, nekem is kéne a tea. Azt hiszem, hogy Magyarországon is van hasonló gyógyszer, de most nem jut eszembe a neve.
Dr. Orlóci Lászlóval, a fűvészkert igazgatójával mesébe illő óriási ginkófa, vagyis kínai páfrányfenyőfa alatt állunk, szakkifejezésekkel élve két laki, váltivarú növényekről van szó.
Igen, és ráadásul nem termésekről van szó, ez csak termés kertészeti értelemben, mert úgy néz ki, mint egy kisméretű szilva vagy barack, valójában ezek magok. Egy nyitvatermű növényről van szó, nyitvatermű növénynek magja van, termése nincsen. Ha botanikailag pontosan akarunk fogalmazni, akkor ez mag. Nagyon ősi növény, tehát több mint 200 millió éves múltra tekint vissza ez a fejlődés, aminek ez az eredménye a mai ginkó. Tulajdonképpen minden túlélt, minden túlélő művész, és tulajdonképpen az egyetlen képviselő ennek a kornak. Nincs más olyan növény, amik ebből a korból származna, tehát nincs más olyan növény, amely ekkora kort élve megmaradt volna. Kövületből ismerünk rokonait, de azok nem maradtak fent, illetve vannak olyan társai, amik ennél az ifjabbak. Úgy szoktam mondani, hogy élő kövület növények, amik 100-200 millió év körüli korúak. Ebből sincs túl sok, és vannak olyanok, amit egész a napjainkban találnak meg. Tehát egész nagy fákat említeném, a Wollemi fenyőt, ugye, amit 1995-ben találtak meg Ausztráliában. Hangsúlyozom, 95-ben nagy fákat találtak, tehát ez azért nagy ritkaság, és ezek is durván 100-150 millió év körüli fejlődésnek az eredményei. Tehát visszatérve a ginkóra, ez egy ősi növény, és az ősiségét nagyon sok mindenben meg is mutatja, és gyógyító növény is. Hát ez több 1000 éve használják a keleti kultúrák. Elsősorban Kínából terjedt el minden keleti kultúrában, úgy Koreában is, mint Japánban, és ezekben az országokban kultikus növényként tisztelve különböző kolostorokba, buddhista kolostorok kertjébe ültették a papok, tehát az ottani szerzetesek, és használják gyógynövényként minden részét. Tehát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy minden része használható gyógynövénynek, mint a levele, ugye az a legegyértelműbb, hogy a leveleit teának megszárítják és teának fogyasztják, ezen kívül pedig magját is fogyasztják. Természetesen nem így büdös állapotában, kétféle formában szokták használni. Az egyik még éretlenül, amikor zöld, akkor nincs szaga, és akkor különböző mézzel édesítik, ugye, ahogy a zöld diót szokták például mézzel, vagy pedig savanyítják is, tehát még akár savanyúságként is használja a kínai konyha. Amikor megérik a magja, ugye rettenetesen büdös, de ha ezt lemossuk róla, ezt a büdös külső magburkot, akkor a belső csontszerűen megkeményedő héjú belső magrész, magbél, az kiválóan alkalmas csemege is. Ezt megszárítva már nem büdös, és ezt pirítják, és ugye van is egy ilyen úgymond kicsit angolosított elnevezés, ez a ginkó pisztácia. Tehát kicsit úgy néz ki, mint egy pisztácia nagyobb, ugyanúgy szétnyílik egy picit a mag pörkölés után, és benne levő húsos belső rész, ha megpirítják, megpörkölik, akkor igen finom, ízletes csemege. Azonban arra nagyon kell figyelni, hogy ez a belső, tehát a mag belső rész, ez nagyon magas hatóanyag tartalmú, tehát nem szabad sokat enni belőle. Mondják is, hogy például egy évnél fiatalabb gyereknek nem is szabad adni. Idősebb korban pedig azt szokták mondani, hogy maximum 10 szemet naponta szabad megenni, de van egy kínai közmondás, ami azt mondja, hogy így naponta 5 szem ginkó magot és 100 évig fogsz élni.
Hallgattam a gyömbérről szóló előadást, és mennyi ideig kell főzni? Mert hallottam olyat, hogy hámozottan, apró kockákra is 15 percig főzni, soknak tartom.
Az ilyen gyökértörzseket, rizómákat azt főzni kell, tehát meghámozzuk, lekockázzuk és 10 percig főzzük. Kínai tengerészek már észrevették, hogy hány inger csökkentő hatású, tehát tengeri betegség ellen már az ókortól használták. És tényleg a modern orvostudomány is bebizonyította, hogy van vírusölő hatása. Például most a gyömbérről szeretnék majd kérdezni Félegyházi Pétertől és Ágitól, hogy a gyömbér jótékony hatásai, hiszen egy távol-keleti növényről van szó, Magyarországon is most már forgalmazzák, a piacokon lehet kapni. Hogyha az ember úgy elkezdi rágcsálni, vagy akár ilyen aszalt gyömbért is lehet kapni cukrozva, azért eléggé csíp.
Igen, hihetetlenül sok mindenre alkalmazható gyógyhatású növény.
Lehet olyat is hallani, hogy lázcsillapító hatása van.
Akkor tapasztaltam, amikor 39 fokos lázzal feküdtem itthon, és órák óta a gyógyszerek, a hagyományos gyógyszerek nem vitték le a lázamat, és ekkor jutott eszembe, mi lenne, ha kipróbálnám, mert az a trükkje, hogy az ember, amikor megpucolja, ugye én krumpli pucolóval azzal szoktam megpucolni, ugyanezzel a hámozóval vékony szeleteket hámozok le belőle, ezt egy kis tálba téve szója cseppekkel meglocsolva.
Tehát külön lehet kapni szója cseppeket, ez egy kivonat folyadék.
Ez a szójaszósz, igen. És ezzel megcsöpögtetve, ezt beteszem egy 10 másodperc a mikrohullámos sütőbe, akkor ez jól fölfor, ez a szójás, gyömbéres
kombináció,
és kioldja belőle a szója az illóolajokat, ugye egy picit így veszít az erősségéből, mert különben ugye meg se bírnánk enni, annyira erős. Mindenképp meg kell említenem, hogy előtte valamit kell fogyasztani, mielőtt ezt az ember megenni.
Bajas kenyeres, zsíros kenyeret, hogy legyen egy ilyen védőbe
vonal? Akár sima kenyeret is, natur, de hogy mindenképpen valami legyen a gyomrunkban, hogy nehogy allergiás reakciót váltson ki az arra érzékenyeknél, mert ugye ez vérbőséget is okoz, és akkor ezt elfogyasztva...
Egy adag az mennyi? Ilyen esetben 39 fokos lázna.
Egy evőkanálnyi mondjuk, tehát durva egy evőkanálnyiról
beszélünk. Az egész.
Az igen? Egész, igen.
És akkor elfogyasztotta?
Fél órán belül a 39 fokos lázamon 37-re lement a láz, ugye, ami mondhatni pillanatok alatt lettem jól.
Tejának, egy jó tejának megfőzve is ezt a meghámozottat, a kis szeleteket megfőzve, és ugyanolyan jótékony hatású lett.
Tehát akkor más ötvözet is lehet, akár tejának is megfőzhetjük, hőre nem bomlanak el ezek a jótékony anyagok, és akkor esetleg lázcsillapításra is. Egy gyömbérteja, az kiváló.
Kezet be kell dörzsölni egy picivel, és akkor úgy, ha valakinek nagyon bevörösödik ez az egész, akkor, akkor nem szabad használni. De hogyha normális vérbőséget okoz, amit lát az ember, hogy azért nem vérvörös, akkor nyugodt szívvel lehet.
A gyömbér igazi gyógynövény, Lovas Katalinnal együtt szemléljük, Ágyas Pálinka, gyömbérágyas, és a lereszelt gyömbér mézben. Tehát ezek mind jótékonyak ilyenkor a betegségek elhárítására.
Valóban nem is vagyunk tisztában tulajdonképpen, hogy milyen kincs birtokába jutunk, hogyha megveszünk egy gyömbér rizómát, egy gyökértörzset. A 17.-18. századi háziasszonyok ételízesítőnek használták.
Például mihez ajánlaná? Milyen ételekhez?
A húslevesekbe. Nem kell sokat, de körülbelül egy olyan gyűszűnyi darabot levágunk, és egy marhahúslevest meg lehet vele bolondítani. Nagyon finom lesz. Ezen kívül pedig joghurtokba, túrókhoz, ilyen semleges túrókhoz keverve vágjuk fel apró kockákra.
Mi leszoktuk reszelni. Tehát itt mondjuk a családnál ez a divat, hogy megmossuk, meghámozzuk és lereszeljük.
Ez is egy nagyon jó módszer. Én jobban szeretem kockákra, mert akkor rá lehet harapni, és akkor van ennek egy ilyen nagyon illatos, kicsit csípős íze. Tehát édes dolgokba is lehet tenni, és sós dolgokba. Nincs markánsan sem édes, sem sós íze.
De van tényleg egy olyan, mondjuk persze idézőjelben mondom, mint a paprikának, azért van egy ilyen csípős íze.
Így van, igen, pontosan. Bár itt is manapság termesztett fajtáknál ezt a csípőséget már kivonták belőle.
Hát ebből még nem sikerült, mert amit legutóbb lereszeltem, itt a család elvárása az, hogy mézzel ötvözzük, tehát egyrészt reszelt gyömbér, és ki is nyitom, egyrészt méz.
Hát ez a hamisítatlan, isteni illata van a gyömbérnek. Ez valami, az embert valahogy elrepíti a trópusokra, elrepíti a gyömbér eredeti hazájába, ugye Dél-Kelet-Ázsiába, és nagyon könnyű ide haza termeszteni.
Ezt nem is gondolnám, mert vannak hallgatóink, akik megveszik, és ugye itt is látom, hogy hát itt a rizomán, itt vannak ezek a rügyek.
Itt is, tehát egy ilyen 10 cm-es gyökértörzsön van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ebből 7 hajtást tud előtörni.
Kalandos történetem van, a kis nylon zacskóba a megvásárolt gyömbér gyökérem 3 centis hajtás mutatkozott, amit én elültettem 2 hete, és gyönyörű kis növény lett belőle, olyan 25 centi kardszerű, hosszú hajtás, és ilyen láncsaszerű leveleket hoz. Hogyan tovább, hogy én ezt meg tudjam tartani?
De akkor hogy kell ezt, mert én is már próbáltam, és nem sikerült.
Először is ugye leválasztunk 8-10 cm-es lapos darab, egy nagyon tápdús földbe ültetjük. Ez a tápdús föld, ez álljon egyrészt rostos tűzekből, egyrészt homokból, egyrészt komposztföldből és szárított marhatrágyából. Keverjük össze jó alaposan, töltsünk meg vele egy cserepet. A cserepnek nem kell mélynek lennie, de széles szájúnak. Lehetőleg egy olyan 25-30 cm-es átmérőjű cserepet vegyünk, vagy bármilyen edényt, aminek az alján van vízelvezető nyílás. Fektessük le laposan ezt a gyökértörzs darabot, és utána töltsük fel 2-3 cm-nyi, tehát fedje ennyi föld. Nyomogassuk le alaposan, és öntözzük be. Tegyük a cserepet meleg helyre, nagyon, nagyon meleg igényes, tehát akár radiátorra is tehetjük. Az ideális talpmeleg ez egy olyan 30 fok. fedjük le egy átlátszó fóliával, amelyet átjuggattunk, hogy némi levegőhöz is jusson, és nagyon hamar, pár hét leforgása alatt megjelennek a friss hajtások. Minden rügyből lesz egy-egy hajtás.
Szeretnék érdeklődni, hogy a fekete berkenye, tehát arónia, hogy kell a teját elkészíteni?
Az észak-amerikai kontinensről származik több olyan növény is, amely hatalmas sikert futott be. Az egyik ilyen a tüskementes szeder, a másik a tűzegáfonya, a harmadik pedig az arónia, vagyis a fekete berkenye. Itt van előttünk, ugye arónia berry, angolosan így mondják, mert ilyen bogyószerű termése van, de hát ezek nem rokonai egymásnak, a szeder a málnával unokatestvéri rokonságban van, az áfonya az is külön egy másik növény, ez pedig az almafélék alcsaládja tartozik, a berkenye.
Hallottam olyanról, hogy házi berkenye pálinka. Létezik-e ilyen?
Csizmadia Gábor és feleségem, ők azt mondta, hogy kóstoljam meg, és fekete berkenyés ágyas pálinkát néznek, ízlelnek most a koffeinmentes teák, tehát a gyümölcs teák, ez is egy ilyen gyümölcs tea, és ebből készítették ezt a ágyas pálinkát.
Igen. Nagyon finom az illata. Mm.
Mert egyébként csodákat mesélnek erről a fekete berkenyéről.
Kiváló. Én attól tartok, hogy fogunk fekete berkenyét tenyészteni.
Egyik kedves hallgatón kérdezte, hogy hogyan kell fogyasztani a fekete berkenyét, tehát ez egy eléggé folytós növény, tehát a gyümölcse. Még a hivatalos leírásokban is jelzik az amerikaiak és a kanadaiak, hogy folytós. Ugyanakkor Magyarországon is forgalmazzák már évtizedek óta. Ahogy a divat felkapja, akkor nagyobb sikere van, vagy van, hogy kisebb sikere van, de végül is meg kell aszalni.
Bukorszerű növény. A fekete ribiszke úgy néz ki.
Igen, hasonlít a fekete ribiszkéhez, ugye berry, mert ugye ez a bogyó angolul, de ez almás termésű növény.
Igen. És mekkorák a bogyói?
Nagyjából akkor, mint a képen szerepel, tehát ilyen fél centis, ilyen fekete ribiszke méret, így van.
Hát még soha nem ettem, de nagyon finom az aromája, csodálatos.
A beltartalmi értékei nagyon jók, mint ahogy például a húgyuti betegségek ellen ajánlják a tőzegáfonyát, ugye Kanadából jön. Ugyanígy tényleg annyi csodálatos leírás van, hogyha a fele igaz, még akkor is egy óriási növény. De ugye úgy kell fogyasztani, hogy például megaszaljuk és teát készítünk belőle, akkor van egy ilyen különleges finom íze. A másik pedig, hogy nagyon magas az antioxidáns tartalma, resveratrol tartalma.
Igen, ezt éppen akartam is mondani, látva, hogy ilyen fekete bogyói vannak, amelyik gyümölcsök, ilyen fekete termések, azokban mind nagyon sok antioxidáns van.
Az észak-amerikai bogyós gyümölcsök, és ugye most a gyümölcs teák, érdekes, hogy mennyire előre törtek, tehát nagyon sokféle teát lehet kapni, fekete ribiszke, piros ribiszke, fekete berkenye, málna, áfonya, szamóca. Itt most éppen ez a fekete berkenye tea, amely fekete berkenyét is tartalmaz, habár látszik az összeállításban, hogy a hibiszkusz, az alma és más gyümölcsök is azért visszatérnek, de azért fontos a gyümölcs tea, mert nincs benne koffein, nincs benne tein, ez egy koffeinszerű vegyület, és a gyerekeknek, unokáknak nyugodtan adhatjuk, sőt, lefekvés előtt is fogyaszthatjuk, mert nem fog doppingolni minket.
Ehető berkenyét ettünk, hogy van-e még ilyen fa, ami ehető berkenye.
Vannak mostoha gyerekek, amelyek egykor szebb napokat láttak. Megkockáztatom, hogy a berkenyefélék ilyenek. Szabó Fruzsinával itt állunk berkenyék között. Az egyik például a fekete törpe berkenye.
Igen, hát annyit kell róla tudni, hogy másfél méter magasra nő meg.
Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
Fényes, sötét zöld levele van, és nagyon szép dísze is van, mert tűzpirosra színeződik a lombja. Virága fehér, illatos, április-májusban nyílik, termése pedig július-augusztusban érő, kékes-fekete színű. Hűvösebb, párásabb klímára lehet, szoliterként is lehet használni, de nagy a vitamin tartalma, tehát ezért is ültetik.
Vannak, akik úgy ismerik, hogy arónia, hiszen arónia melanokarpa tudományos neve, de az aróniát szokták csak említeni ebből. Aztán itt van egy másik, a rubina berkenye.
Igen, ez hasonló hozzá, itt ez egy lazabb bokrú cserje, természetesen ennek is fényes, fekete, hamvas, kellemes ízű, augusztus közepe végén érik, tehát ez egy kicsit későbben, mint amit az előző fajtáknál mondtuk.
Hallottam olyanról, hogy házi berkenye pálinka. Létezik-e ilyen?
Érdekes az arónia nevű növény, a fekete berkenyéről van szó, több fajtája fönn van a Nemzeti Fajtajegyzéken, és lehet is kapni. Én néhány szem fekete berkenyét beáztattam pálinkába, és elhoztam Somogyi Józsefhez Kecskemétre, Fantasztikus a színe, tényleg egy ilyen bíbor varást ad a berkenye.
Számtalan változata van Magyarországon. Tulajdonképpen meglepődtem rajta, ez a festékanyag tartalom, ami benne van, ez hihetetlen. Tehát ez a rubinvörös, ez valami fantasztikus. De hadd mondjam el, hogy például a madárberkenye, ami ugye ilyen kis alma termés, piros vagy bordó színre érik be, ez pálinkának hihetetlen szép pálinkát ad. Én személy szerint még nem főztem, de inni már ittam, tehát kóstolni kóstoltam már. Az valami nagyon egyedi, nagyon különleges, mert egy ilyen marcipános tipikusság van a pálinkának, a gyümölcstől, és mindez egy ilyen kicsit kakaós, csokoládés háttérben egy ilyen krémes tipikussággal. Tehát az egész olyan, mintha egy ilyen krémbe kóstolna bele az ember, és még talán érzi azt is, hogy csúszik, megcsúszik, és ez egy ilyen csokoládé vagy vaníliás alapon, de marcipános dominanciával. Tehát hihetetlen. Ami nagy hátránya a dolognak az, hogy egyszer a begyűjtése rendkívül macerás, és azon kívül az erjeszthető cukortartalma minimális. Tehát nagyon sok gyümölcs kell egy liter pálinkához. Ha jól emlékszem, talán 100 kg gyümölcsből, azt hiszem, talán 0,8 hektoliter fok körül lehet kihozni, ami hát 1,5 liter 50%-os pálinka, vagy 1,6 liter 50%-os pálinka. Tehát egy nagyon drága, egyedi, különleges termékről van szó. Ausztriában ezt nagyon nagy szeretettel használják, ezeket a gyümölcsöket. Na de hát ott a drágaság egy picit másképp néz ki, mint nálunk.
Szinte tintaszerű, tintakék kivonatolást lehet vele végezni, egész döbbenetes színeket lehet előállítani.
Igen, ez megdöbbentő, mert ami az én gyakorlatomból ismert, az ugye ez a mély, kicsit hasonló a berkenyéhez, ilyen bíbor színű. És most ezzel szembe ez a tintaszerű mélység, ez a kék mélység, ez valami fantasztikus. Na, tehát az ital technológiában ezek hihetetlen szépen alkalmazhatók, de lehet, hogy a koktél készítési technológiákban meg még jobban, mert azért likőrök meg ágyas termékek használatánál nagyon nem mindegy egy italnak az esztétikája, a megjelenése, milyen benyomást kelt első látásra, és hát csodálatos színeket lehet kivarázsolni ezekből a gyümölcsökből.
Lovas Katalinhoz jöttem, aki a trópusi növények, a mediterrán növények és a különleges növények nagymestere, és ugye volt teacseréje is.
Volt, hogy ne több is.
Nehéz megtartani?
Tulajdonképpen nem nehéz megtartani, csak mindenki azt hiszi, hogy ez egy trópusi növény, tehát akkor bevisszük a meleg szobába. Na most ott...
Halálát leli.
Ott halálát leli valóban. Ugye az eredeti őshazája az a Himalája déli lejtőin található. Napközben a sziklákat megsüti a nap, azok jól felmelegszenek, éjszaka viszont lemegy a hőmérséklet akár, mit tudom én, mínusz 5-6-10 fokra is. De a sziklák által kibocsátott meleg miatt nem fagynak meg ezek a növények. Tehát, hogyha hozzánk kerül egy ilyen teacserje, akkor mindenképpen hűvös helyen tartsuk, tehát 0 fok körül. Először is azt javaslom, hogy ha valaki egy teacserjéhez jut, sok tőzeget tartalmazó földbe. Ez nagyon fontos, mert nagyon érzékeny a mészre.
Pangó talajvízre? Ja, és a mészre is.
A mészre, úgyhogy még csapvízzel sem szabad locsolni, hanem vagy esővízzel öntözzük, vagy pedig forraljunk fel vizet alaposan, hűtsük le szoba hőmérsékletűre, de akkor kicsapódik belőle a
kalcium.
A kalcium, és akkor ezzel öntözzük. Lehetőleg egy világos lépcsőházba tegyük, ami természetesen ne legyen húzatos.
Még ne legyen fűtött.
Azt mondanám, hogy keresünk egy olyan helyet, ahol 0 és plusz 10 fok körüli hőmérséklet van.
Tehát ez a citrom teleltetéséhez hasonlít, így, hogy a hőfokokat említi.
Pontosan, igen, igen. Tehát ahol a citrusfélék jól érzik magukat, ott a tea is, ha valódi Camellia sinensisről beszélünk.
Na ez az. Tehát akkor, ugye, ha keressük, akkor hogyan keressük?
Camellia sinensis a neve.
Hogyha Cook kapitányra gondolunk, Ausztráliából is jutottak el növények, mert amikor odaértek Cookék Ausztrália közelébe, akkor éppen elfogyott a teájuk, és a brit tengerészek körében a teázás ugyanolyan szokás volt, mint az arisztokrácia körében, és próbáltak akkor valami teapótlót fölfedezni.
Tea nélkül nincs Anglia, összeomlik a világbirodalom, szóval a tea az borzasztóan fontos az angoloknak, és valóban azt írják le, hogy amikor fogytán volt például a tea Ausztrália partjainál, akkor Cook kapitány kiküldött matrózokat, hogy szedjenek az adott szigetről, cserjéknek a levele itt vagy ágait, és hozzák a hajóra, és akkor kipróbálták, hogy ez alkalmas-e teának. És hát ugye így ismerjük most már mindnyájan itt Európában is az új-zélandi teafát. Ez a Leptospermum scoparium, amely nekem ugyan volt növényem, de nem hagyott mély nyomokat bennem a tea íze. Kicsit ilyen gyantás.
Illó olajos, mert készítenek is nagyon finom, zamatos olajat belőle.
Viszont rájöttek, amikor komolyabban kutatás alá vették, hogy egy hihetetlenül fontos gyógynövényről van szó. Az olaja antiszeptikus, gombaölő.
Akkor az angol tengerészek jó érzékkel nyúltak ez a növényhez, de azért tisztázzuk, hogy ez a teafa, ez nem a tea cserje. Tehát egy kicsit zavaró, hogy a tea benne van, de ez egy egészen más növény.
Természetesen egész másról, tehát a tea, az a Camellia sinensis. Ezen kívül pedig az angol szakirodalom, sőt a köznyelv is rengeteg fát nevez teafának, mert a leveleiből szoktak teát készíteni. Hát, hogyha most felütnék egy angol szakkönyvet, akkor legalább 15-16 teafát találnánk, amelyeknek természetesen a valódi teához semmi köze nincs.
Az angol szellem, a teafogyasztás, holott a brit szigeteken nem őshonos a tea. Nagyon régóta isszák az igazi angol teát, angol metódussal. De milyen is a jó tea? Ugye a tea levele, a mérete, hogy pici vagy nagy?
Egészen apró levelű, általában ceyloni tea volt.
Regéci Nagy Lászlóné Márta.
És elmondom az igazi teának a főzését. Először is ki kell forrázni a teáskannát, visszaöntjük a forró vizet, és akkor minden csészére egy teáskannálni teát teszünk plusz. Tehát kiforráztak egy tipotot, egy teáskannát.
Kerámiából
ami van. Kerámiából van, vagy hát porcelánból, és visszaöntötték a forró vizet, és akkor minden csészére egy teáskannál teát tettek bele, plusz egy kanállal. És ezt hagyták 4-5 percig állni, addig, amíg leszűrték, és hát volt, aki cukorral itta, volt, aki cukor nélkül kis konzervtejet, ami akkoriban az angoloknál nagyon finom tejkonzerv volt, azt tettek hozzá, és így itták.
A kínai kapcsolat, majd az indiai birodalom angol fennhatóság alatt, vagy Ceylon, a tea levél. Említette apró tea levél és nagy tea levél, és hogy az angol munkások inkább a nagy levelűt itták, amely olcsóbb volt. A filter ugye felülírta az egykori teát, és az igazi angol teához, amely olyan sűrű, mint a fekete kávé, és ugyanolyan erős is, hiszen nem koffein, hanem tein van benne, és nagyon hosszan kitart a hatása, ugye ez egy teljesen más metódus, egy másféle technológia.
Mint ahogy az angolok rászoktak a filteres tejára, tea bagnek mondták ők, úgy sajnos itthon is csak olyat lehet jóformán kapni.
Lechner Judit kertészmérnök, biotermesztő, felső légúti betegségekkel küzdenek sokan. A gyógynövények világából melyek azok, amelyek önnek beváltak, vagy jó lélekkel ajánlhatjuk kedves hallgatóinknak?
Hát a bodzavirág kúra az mindenképpen nagyon jó. Nagyon érdekes a zsája és az izsóp együttes hatása. Mind a kettő erős baktériumölő hatású, és ha kettőből csinálunk egy nagyon finom teát, forrázunk, akkor azok a torokban, a szájban lévő összes baktériumot elpusztítják. Tehát ezekkel galgalizálni is lehet, teának is nagyon jó. Aztán ha kőgésről van szó, akkor a kakukkfű, hát ez egy univerzális csodaszer, erősíti is az embernek szinte a lelkét is, megerősíti, bátorító hatása is van, és a szurokfűnek van egy ilyen különös hatása, hogyha meg fázásra gondolunk, hogy a hangszálak gyulladását tudja csökkenteni, és így nagyon jó az énekesek vagy pedagógusok, hogy valakinek hirtelen beszélni kell, akkor mindenképpen a szurokfű teát érdemes, vagy pedig ugye keveréket csinálunk, de ha a hangszálakról van szó, akkor a szurokfűvet ne felejtsük ki belőle semmiképpen.
Kamilla tea?
A kamilla az egy nagyon jó gyulladás csökkentő. Most a kamillára is vonatkozik, ami szinte minden gyógynövényünkre, hogy csak kúraszerűen fogyasztjuk. Mindig csak addig, amíg a betegség el nem múlik, és utána, tehát egy 2-3 hétig körülbelül, de hát a kamilla, meg általában ezek a régen használatos gyógynövényeink egy hét alatt minden nátát elmulasztanak. De a kamilla például a bél problémáira is jó, tehát a bélben levő gyulladásokat is csökkenti, meg inhalálásra. Tehát érdekes, hogy nem csak teaként használjuk őket, hanem légutakon keresztül is bejutnak. Tehát így, amit már nagyon régen csináltak az emberek, hogy egy ilyen lepedő alá a kamilla páráját szívják fel az órukon keresztül, és a kakukkfű ugyanígy használható, meg fürdőként ugyanúgy a bőrön és a légutakon keresztül jut be hatóanyag.
Hársfa, de itt ugye az ezüst hárstól óvakodjunk.
Igen, a hársfa virággyűjtés is egy nagyon szép foglalkozás, és hát az ezüst hársat azt nem tartjuk gyógyító hatásúnak, ám bár nagyon szép és honos nálunk, hanem a kislevelű és a nagylevelű hársat használjuk. És A házfateánál viszont óvatosan kell bánni vele, mert annyira ízesztő hatású, hogy csak este ágyban lefekvés után érdemes használni, mert ha már reggel iszunk házfateát, akkor azonnal elkezdünk izzadni, kimegyünk, és megcsap a hideg, újra bajba kerülünk. De esti kúrára nagyon jó, és nagyon jó betakarózva, erős izzadást tud okozni, akár bodzával együtt használhatjuk, akkor egymás hatását erősítik. De viszont ezt tényleg csak este használjuk, csak akkor, amikor valóban erős megfázásról van szó az izzadó hatás miatt, és a szívbetegek nem használhatják mindennapi teaként, mert a szívet viszont megtereli. Tehát minden gyógynövénynek van egy nagyon erős gyógyító hatása, de pont a gyógyító hatás eredményez egy ellenhatást, amit kerülni kell azzal, hogy csak okszerűen használjuk.
Például, hogy említi a szívbetegséget, vízhajtónak mit ajánlana?
Ez már az a terület, ami öngyógyítás lenne, ami egy veszélyesebb probléma.
Ez már orvosi kérdés.
Orvosi kérdés, vagy pedig egy népi gyógyító, aki tényleg a gyógyítás, a fitoterápiával foglalkozik. Tehát azért az embernek a saját területén meg kell maradni a háziasszony praktikái szintjén, és a házfa kamilleteje, azzal igazán tudunk bánni körültekintően, de azért a szív problémáira a galagonyateán kívül mást így nem mennék felelőtlenül ajánlani. A galagonyatea viszont csodálatos, akár a virágos ágvégteája, akár a termésekből főzött tea, az az öregedő szívet nagyon jól erősíti.
Az interneten olvastam, hogy a fügefa leveléből főzött tea csökkenti a vércukorszintet.
Korunk egyik népbetegsége a cukorbetegség. A gyógyfűvek csodálatos világába csöppenhettem, léphettem, és kiváló kolléganő, aki a gyógynövény tanszéken végzett a Kertészeti Egyetemen, Molnárné Bosznai Éva. Lehet ugye egyes típusú, kettes típusú, idősebb korban fellép az, hogy kimerül a hasnyálmirigyünk, és ellustulnak a béta sejtek, és akkor megugrik a vércukorszint, nem tudja az inzulin feldolgozni. Itt van egy indiai gyógynövény, amely Indiában őshonos, és hatására csökkenti a magas vércukorszintet, és támogatja a hasnyálmirigy működését. Itt magyar földön, de ugye indiai gyógynövényből.
Igen, ezt is importból szerezzük bele a Európai Unión keresztül. Gyakorlatilag a Gymnema Silvestrisnek a legnagyobb hatása az, hogy támogatja a hasnyálmirigyet, a másik pedig az, hogy tompítja a szervezetbe a cukoréhséget. És ez egy óriási dolog, hiszen akár cukorbeteg valaki, vagy az emberek nagy része, ugye most már az édesség felé, az édes felé megy el, mindig megeszünk egy krémest, utána együnk meg még egyet, és meglátjuk a kirakatba, és akkor a harmadikat is meg kell lenni. És tulajdonképpen ez a rossz szokás vezet ugye a kettes típusú cukorbetegséghez, amikor már a szervezet nem tudja a szervezetbe bevitt rengeteg cukrot normálisan feldolgozni, és akkor valahol megbomlik a rend, a hasnyálmirigybe is, az enzimtermelés, és akkor gyakorlatilag kialakul a kettes típusú cukorbetegség. De most a Gymnemában ez a nagyon jó, hogy ezt a cukoréhséget egyszerűen leüti, és látom a szememmel a krémest, de nem kívánom meg, nem eszem meg, tehát már jót teszek a szervezetemmel, és már nem fordulhat elő velem, hogy kettes típusú cukorbeteg legyek.
Ahogy említi, cukoréhség, nekem a nikotin éhség jutott eszembe.
Igen, sóvárság keletkezik, és ugye az csak akkor tudja csillapítani, hogyha ugye újra rágyújt egy cigarettára, vagy újra megeszik egy krémest.
Érdekes, ahogy néztem itt a különböző teakeverékeket, hogy az indián vonal, az ősi, régi nagymestereknek a meglátásai Amerikából, Közép-Amerikából.
Igen, a Máté teja is, de például a Psyllium husk, vagy a vörös szilfakéreg, a slippery is ugyanúgy táplálék kiegészítőként fordul elő. Mindegyiket nagyon-nagyon sok kísérlettel alátámasztott irodalom kíséri.
Amivel még nem találkoztam korábban, a lapacho tea, az is a perui indiánoktól ered.
Igen, gyakorlatilag a perui indiánoktól nagyon-nagyon sok gyógynövény ered, és ami a jó bennük, hogy nagyon-nagyon sok helyen leírták, így hát bőséggel választhatunk a tejakeverékeinkbe az indián gyógynövényekből.
Tőzegelfonya Kanada. Hogyan termesztik? Csónak is kell hozzá például, de hölgyeknek elsősorban szokták ajánlani.
Igen, nagyon-nagyon sokan panaszkodnak erre a betegségre. Gyakorlatilag a legkisebb felfázás, egy meggondolatlan kőreülés, egy meggondolatlan harisnya nélküli parti, egy pár fok lehűlés kiválthatja, és utána nagyon-nagyon nagy szenvedéseket okoz. Ezt a tőzegáfonya nagyon szépen kezeli.
Óriási nimbusza lett újabban az acerolának, hihetetlen magas a C-vitamin tartalma. Ez is több gyógyteában szerepel.
30-40 szeres, illetve attól függ ugye, hogy hány százalékos acerolát importál az ember, 30-40 szeres vagy 50 szeres is a C-vitamin tartalma a citrom. gramnál, ami azt jelenti, hogy jóval kevesebb mennyiségbe, jóval nagyobb hatást tudunk elérni, akár a tejakeverékbe, akár az étrend kiegészítőkbe.
Mária Tövis, májvédő, ahogy olvastam a leírásban, szilibin és szilimarin hatóanyagai révén tumorgátló hatást is bizonyítottak róla. Tehát a Mária Tövisnek ilyen csodái is vannak a májvédésen kívül.
Igazándiból mi a májvédő tejánkban használjuk a Mária Tövis magot, gyakorlatilag a másik hatását nem éreztük annyira karakteresen kikísérletezve, viszont a májvédő hatása az tökéletes.
Aztán a németeknek szinte szent növénye, illetve a házasságkötésnek is az egyik szimbóluma, a rozmaring, de nagyon jó hatásai vannak, például görcsoldó, fertőtlenítő hatása is közismert. Tehát nem csak gyönyörű növény, hanem gyógynövény és emésztés segítő, serkentő, nem véletlen, hogy a különböző sültekhez is van kombináció.
Így van, tehát nem mindent muszáj tejaformájába fogyasztani, és erre mi is odafigyeltünk. Fűszerkeveréket sikerült kialakítani a két fiamnak, mind a kettő nagyon jól tud főzni. Mi lenne, hogyha létrehoznánk egy fűszercsaládot, ami csak 100% fűszerbe áll. Szívbarát, nincs benne só, és ugyanakkor bele tudunk tenni olyan növényeket, mint például a rozmaring vagy a kakukkfű, ami ugye görcsoldó is, nagyon jó hatása van az emésztésre, ezt fűszerként is el lehet fogyasztani, nem muszáj mindig tejázni.
Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszám a következő 061-328-7300. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.